Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
4,3 milliárd euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google-ra a versenyjog megsértése miatt. Ennek hátteréről kérdezem Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét.
Mennyire működik az európai versenyjog a közösségen belül?
Objektív kritériumok vannak, és az összeg sem hasfelütésszerűen születik. Itt mindig összemérik a cég tényleges forgalmával, éves megfordulásával, és annak bizonyos százalék, általában maximum 5% az, ami ilyenkor terítékre kerül. Hogyha most a Google ekkora számlát kapott, akkor ez azt jelenti, hogy ő ilyen nagy óriás. Tehát valahol ez ebből is fakad. És mint mondtam, megvannak ennek a levelt szövegei, amennek a mentén ez a folyamat halad a maga útján. A verseny jog megőrzése és ennek kapcsán akár külföldi cégeknek a büntetése egyébként valóban nem precedens nélküli. A Google többször kapott, de kapott már azt megelőzően 500 milliárdot, aztán kiegészítve más büntetésekkel összesen több mint 2 milliárdot a Microsoft. Még korábban voltak olyan beavatkozások, hogy dél-afrikai gyémántbányászattal és feldolgozással foglalkozó cég kapott Európai Uniós büntetést, illetve állt el egy bizonyos üzleti konstrukciótól emiatt, vagy például a két amerikai óriás repülőgépgyártó fúzióját furta meg az Európai Unió, ami végképp furcsa, hiszen önmagukban nem is jelentek meg az Európai Uniós piacon, de mégis volt erről brüsszeli vélemény, és ami a legérdekesebb, hogy a két cég ezt figyelembe is vette, és a fúzió nem jött létre.
Néhányat említettél csak példaként, de ennek a nagy része azért amerikai cég volt. Véletlen, nem véletlen? Vagy az amerikaiak ennyire vannak jelen Európán belül?
Nem csak, hogy jelen vannak, hanem ők jelentik azt a nagyságrendet, amelynek például egy fúziója, vagy nagyon agresszív és drasztikus kiszorítósdia is jelenléte érezhetően piasztorzító hatású lehet. Tehát most, ha egy magyar, két magyar cég összeállna szabályellenesen, nem igazán tudná szabályozni az európai belső piac működését, de ilyen óriások, hogyha adott esetben visszaélnek a nagyságukkal, mint például az történt mondjuk a Microsoftnál, amikor a böngésző monopolizálása miatt büntették hosszú ideig, míg végén nem tette lehetővé, hogy más böngészők is egyáltalán fel tudjanak kerülni Windows alkalmazásra, addig egyszerűen megszüntetnek bizonyos piaci verseny lehetőségeket több más cégek számára. Na, ilyenkor lép közbe a versenyszabályok védelmére szakosodott európai hatóság.
Tehát lényegében azért meg is védik az európai vállalkozásokat is, vagy pontosabban a lehetőségét megadják annak, hogy az európai vállalkozások is labdába tudjanak rúgni Európában.
Itt nem az ászlószíne a lényeg, hanem a mérete. Tehát ezzel az intézkedéssel sok kis amerikai céget is megvédtek, amelyek ugyanúgy nem tudtak hozzáférni a Windowshoz, ameddig a Microsoft monopóliuma ilyen szempontból technológiai eszközökkel kikényszerített és óvott monopóliuma fennállt. Itt azt kell látni, hogy van egy versenyfilozófiai megközelítés az Európai Uniós belső piac működésében, és ezt a versenyszabályozás tulajdonképpen csak garantálni próbálja. Itt a lényeg az, amire egyébként Amerikában is van példa, hiszen ott is van trösztellenes és monopóliumellenes törvény, hogy a vállalkozások nem érhetnek el egyrészt egy bizonyos optimálisnak tekintett, vagy legalábbis már még nem veszélyforrásnak tekintett méretnél nagyobbat. Továbbá értelemszerűen ez persze klasszikus és évszázadozat, nem manipulálhatják a piacot, nem jöhetnek létre kartelek, ármegállapodások és egyéb manőverek, amelyek azért számítanak kártékonynak és borjósnak, most visszatérek ez a bizonyos Európai Uniós versenyfilozófiai megközelítéshez, mert utat nyitnának azelőtt, hogy a piac működése, és azért az Európai Uniós piac hatalmas a maga 500 milliárdos fogyasztó közönségével, csak néhány nagy szolgáltató prédája legyen előbb-utóbb, és mindenki más elvérezzen mellette. És valójában ezt a jelenséget akarják kivédeni, és nem feltétlenül az, hogy konkrét nemzetiségű cégek életbe maradjanak, vagy pedig előnyösebb helyzetbe kerülhessenek.
Bocsáss meg, hogyha a Google-ről beszéltünk, akkor nem maradhat el a cég válasza is, ugyanis közleményben jelezte, amit én most felolvasok, 3 sor az egész. Az Android több választási lehetőséget teremtett mindenki számára, nem kevesebbet. Az erős verseny klasszikus sajátosságai közé tartozik az élénk ökoszisztéma, a gyors innováció és a csökkenő ár. Fellebbezni fogunk a bizottság döntése ellen. Itt az idézet vége és a közleménynek a vége. Gondolom, hogy a többi esetben is fellebbeztek az érintettek. Voltak azoknak hatásai?
A fellebbezés egy konkrét dolog, és valamilyen döntőbírósági eredmény, vagy akár európai bírósági eredmény általában kijön belőle, bár amennyire tudni lehet a korábbi alkalmaknál, például a Google előző ügyénél, végül is megegyezéssel zárult. Tehát elkezdődik ilyenkor egy tárgyalás az Európai Unió illetékes hatóságával, és akkor mindkét fél valamennyit enged, például a bizottság a büntetési nagyságból, a cég pedig a maga megkötöttségéből. Hogy ez most az adott esetben az Android kapcsán is meg tud-e történni, azt még nem lehet tudni, de minden esetre van ilyenre példa, és két dolog is nyilvánvaló volt. Az egyik az, hogy a bizottság valószínűleg hoz egy ilyen szankciót, a másik, hogy a cég ezt nem fogja egy bólintással tudomásul venni és elfogadni. Ez része a piaci szereplők egymásnak feszülésének és viselkedésének.
Egy ilyen bírság, vagy egy ilyen versenyjogi eljárás az miért fontos a közösség részéről vagy számára?
Hát visszatérünk oda, amit az imént mondtam, van egy versenyfilozófiai megközelítés. Ne jöjjenek létre mindent uraló dinoszauruszok, amelyek mellett a kicsik, vagy akár csak a közepes méretűek nem tudnak labdába rúgni, következésképpen elvérez maga a piac, mint versenyeztető felület. Első ránézésre ez csak azt szolgálja, hogy a versenynek az a közgazdasági értelme megmaradjon, hogyha több cég próbál azonos profillal a vásárlók egyeiért versengeni, akkor az egyik következmény az árakat, ha nem is nyomják le teljesen, de mindenképpen elkerülik azt, hogy nagyon felhajtsák, hiszen akkor elvéreznek ebben a versenyben. De ez csak egy közgazdasági hozadék, ami persze nem mellékes. Azonban az Európai Unió működésével, létével összefüggő sokkal fontosabb, mélyebb ok is húzódik mindezek mögött. Nevezetesen, hogy a verseny megőrzése és mint eszköz használata az Európai Unió a közös piac megalakulása óta egy politikai ideológiai alapvetés, és ez visszanyúlik már a második világháborús és a második világháborút megelőző történelmi tapasztalatokra, hogy tudnék, úgy az olasz fasizmusnál, mint főként a német fasizmusnál és a nácizmus intézményesülésénél kulcs szerepe volt annak, hogy létre tudtak jönni azok a néhány nagy óriás céggel kötött megállapodási rendszerek, amelyek Németországban például az állam működését összekötötték néhány kulcs szereplő nagy, ha nem is állami, magánkézbe levő, de korporatív alapon államhoz kötődő óriás mamut vállalatokkal. Ezek az óriások finanszírozták és gazdaságilag tartották és erősítették meg egyre jobban azt a politikai és meg később statáriális és elnyomó rendszert, ami a fasizmust jellemezte, és cserébe ők viszont egyfajta politikai védelmet és keretet biztosítottak, kizárólagosságot biztosítottak ennek a párgazdasági szereplőnek. Az egyik tanulsága a náci rendszernek pontosan az volt, hogy a jövő piacain olyan lehetőség, hogy néhány gazdasági szereplő politikai súlyú szereplővé léphet elő, és összejátszhat a politikával, többet nem lehet. És ezért van az, hogy rendkívül következetesen ezt őrző és e felett őrködő hatóság úgy érzi, hogy ez a verseny mozgástér szűkülhet azáltal, hogy néhány szereplő kisajátít magának mindent, akkor fel kell lépni.
Ugye korábban már beszéltünk, és a műsor első részében is szó volt már az európai-amerikai kapcsolatokról, az Egyesült Államok részéről megjelenő védővámokat is már szerintem több alkalommal átbeszéltük. Azonban van itt egy újabb megállapodás, méghozzá Európa nyitott Japán felé egy szabadkereskedelmi megállapodással. Mi ez egészen pontosan?
Mindkét fél részéről, az Európai Uniós részről kezdetől fogva egy törekvés volt, hogy ha nem is szabad alárendelni a globalizációnak az európai gazdasági tér működését, de ki kéne használni maximálisan az abban rejlő lehetőségeket, következésképpen azt a fajta piaci liberalizációt, amit lehetőséget ad újabb és újabb piacok bekapcsolására, azt folytatni kellene. Tulajdonképpen ennek a jegyében folyt a tárgyalás az amerikaiakkal is egy Európai Uniós Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás és övezet létrehozásáról, amit a Trump leállított. A Trumpnak ez a fellépése és a közismert Amerika első, mi több szankciókkal, védővámokkal és egyébekkel sújt mindent, ami úgy érzi, hogy közvetlenül azonnal károsít amerikai érdekeket, filozófiájában és közvetlen intézkedéseiben ezzel a piacliberalizációs megközelítéssel élesen ellenkezik. És amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok kivonul a csendes-óceáni térséggel kötött szabadkereskedelmi megállapodásból, elzárkózik az európaitól, akkor az európai reakció automatikusan az volt, hogy akkor fel kell gyorsítani az összes többi térséggel ezt a kapcsolatépítést. És érdekes módon itt azonnal találkozott a japánokéval, korábban is volt már szó arról, hogy Európai Uniós és Japán szorosabb kereskedelmi kapcsolatrendszert és szabadkereskedelmi megállapodást is akár ki kellene tűzni, de erre igazán operatív módon és tárgyalások megkezdésével japán készség azután merült fel, hogy Trump meghirdette ezt a befelé forduló politikáját, és akkor automatikusan elkezdtek egyezni az érdekek. Ez tehát, ha úgy tetszik, egy alternatív út felmutatása azzal a fajta piacfilozófiával szemben, amit az Egyesült Államok próbál képviselni, és hát láthatóan egyre több intézkedésében lassanként meg is valósít.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Addig is köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!